Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fülöp Lajos festőművésszel Kanyár Erika beszélget. A beszélgetés második része következik.
Ha tovább szeretnénk érzékeltetni a hallgatókkal a te festői világodat, akkor talán azt mondhatjuk, hogy a valóság élményt sok-sok képed, mint egy álomvilágba emeli. Ezért olyan csodálatosan szuggesztívek, hatásosak a képeid.
Igen, én sosem akartam fényképszerű, vagy fényképeket festeni, hogy így mondjam, és tehát nem úgy megfesteni konkrétan a valóságot, hogy naturalista módon, amit ugye én látok, hanem nyilván az emberre hatással van a látvány. És ez alapján én megpróbáltam átszűrni, kiemelni azt, ami engem igazán érdekelt benne, amitől a kép igazán kép lesz. Mert ugye nagyon sokan csinálják azt, hogy írtó precízen levásolják a valóságot. Hát engem ez sosem vonzott. Én kint vázlatokat készítettem, sok ezer színes vázlatom van, amerre jártam a világban, külföldön és mindenhol, és utólag dolgozom fel egyiket, másikat, amikor úgy érzem, hogy most abban a hangulatban tudtam ringatni magam, és elnézést, ugye homlokon csókolt a múzsa, bár én ebben azért nem hiszek igazán, mert nem csak akkor festettem, amikor igazán, hogy mondjam, hát a múzsa jelentkezett, hanem amikor időm volt. És akkor nagyon tudatosan dolgoztam, de tény az, hogy mire a kép elkészítéséhez, festéséhez hozzáláttam, addig én többszörösen átértékeltem, átalakítottam magamban a látványt, ami azért látvány maradt, mert azért kedvelik az emberek is, tehát bizonyos értelemben realista, talán az impressionistákhoz áll közelebb, de nem igazán impressionista, mert azért rám nagy hatással voltak a modern festészet nagymestere is, noha nem tartom minden szempontból hát követhetőnek az abstrakt művészetet, bár vannak benne hát nagyon értékes dolgok, de egyrészt a sajnos szélhámosság. Na most ezt a vonalat én nem akartam követni. Nekem is vannak egészen elvont modern képeim. Nehezebb festeni egy elvont, egy abstrakt képet, mint egy viszonylag realista képet.
Igen, nyilván ez a kritika, amely most érte a modern művészetet, azokra az alkotásokra vonatkozik, azokra az absztrakt alkotásokra, amelyekben már nagyon nehezen felismerhető a lírai üzenete a festőnek.
1975-ben a New York-i Guggenheim Múzeumban láttam egy képet, csupa modern képe volt, hófehér vázon, alá volt írva, a láthatatlan gondolatok világa. Hát mi ez, ha nem szélhámosság? De könyörgöm.
Monokrom művészet
mondják. Ez nem művészet, ezt akárki megcsinálja. De és mit mond ezzel? Nem mond semmit az ég adta világon. De mondom, vannak nekem nagyon nagyszerű olyan mesterek az emlékeimben, a tudati világomban, akiket tisztelek és becsülök, modern művészek. Picasso-nak is az első munkáit, a fiatalkori munkáit láttam a Pompidou Centerben vagy palotában egy korai képét, beteg lány, mit tudom, az édesanyjával, vagy valami ragyogó volt. Na, de később, amikor már ugye a fül elérettette a szemet, meg abszolút kifordított mindent, meg egyszerűen ott van az avignoni kisasszonyok. Hát Istenem, ha ilyen nőkkel kéne találkozni, akkor én inkább kifutnék a világból. Szóval nem, ezt a vonalat nem szeretem. Braknak is van nagyon sok jó néhány munkája, ami nekem tetszik. Nekem a kubizmus is sok szempontból tetszik, de ugyanakkor mégis jobban tetszik Van Gogh világa, ami ugye egyéni és expresszív nagy hatással van. Igaz, hogy senki nem ismerte az életében, most nem lehet megfizetni a képeit.
Említetted a külföldi utakat, melyik külföldi út gyakorolt rád legnagyobb hatást, már mint a művészetedre?
Hát mondhatnám, hát nyilván a párizsi Louvre, akkor a Vatikáni Múzeum Rómában, Firenzei Képtár, Aztán, amikor ugye Kopenhágában volt kiállításom, ott naponta elmentem a Glyptotékba, és ott is volt jó néhány olyan munka, ami nagyhat. De mondhatnám a londoni Tate Gallery-t, vagy a Prádót Franciaországban, Spanyolországban, Madridban, csak az volt a baj, hogy mindenhol viszonylag kevés volt az idő, mert sajnos a külföldi utak, leszámítva azt a 3 hónapot, amikor festeni mentem ki Kanadába, hát ugye az 1-2 hét az ember végig rohanja. És hát jó, mondjuk az Ezrei képtárban azt hiszem 4-szer voltam. Mindig nagy hatással volt rám.
Ezek szerint festeni lehetőséged igazából csak Kanadában volt? Másutt nem festettél?
Másutt csak változókat csináltam. De direkt azért mentem ki Kanadába, mert akartam venni egy, hogy is hívják, egy lakást Veszprémben, ki akartam cserélni a gépkocsimat. Most itt a keresetemből nem nagyon tudtam volna összehozni. Bár nagyon jó hozzájárultak ehhez a győri kiállításaim, de hát aztán Kanada az nagyon bejött, amellett, hogy összeutaztam egész Kanadát, lementem New Yorkba, Washingtonba is. Én egyetlen képet nem hoztam haza. Mind átvette egy képműkereskedőm, egy Fábri Zoltán nevű magyar származású műkereskedő, meg később annyi maszek megrendelésem lett, hogy én abból tényleg tudtam félrerakni, rengeteg festéget hazahoztam, sőt, utána egy egész egy hónapos nyugat-európai utat, még Skóciát is beleértve, abból tudtam finanszírozni.
Ha jól tudom, a testvérednél voltál.
Vagy na igen, hát akkor nem a testvéremnél voltam, oda akkor mentem el, amikor már annyi pénzem volt, hogy tudtam venni egy repülőjegyet, ugye mert én Windsorban voltam, ott egy távoli nagybátyám fogadott be, akinek én mindent kifizettem, de neki köszönhettem, hogy kimehettem. Ő küldött meghívó levelet. Még előlegezte az úti költségemet, én visszaadtam neki mindent. Na most, amikor már annyi pénzem volt, akkor ugye, akkor repültem el a bátyámhoz, 5 órás repülő út. Ő 56-ban ment ki, egyetlen egyszer nem volt itthon, tehát 19 évig nem jött haza. Na, akkor én meglátogattam, és ott voltam nála, vagy 12 napig, hát ez akkora hatást gyakorolt, már a következő évben hazajött, és utána 2 évenként, eleinte egyedül, később a feleségével, majd gyermekeivel, hát úgyhogy, hát nála aztán voltam 2-szer, amikor már kimondottan hozzámentem, úgyhogy hát ugye, ezek az óriási élmények, mert hát festészeti szempontból is, de egyáltalán ezek a gyönyörű tájak, hogy ez a British Columbia, az egyik legszebb vidéke Kanadának, ugye Vancouver, akkor hogy is hívják, a Szikláshegység, a partvidék, meg ez a belső medencék világa, hát egyszerűen az ember, én igazat adok sok szempontból Eötvös Károlynak, amikor azt mondja, hogy a Magyarország legszebb vidéke, ott a Taponcai medence környéke, meg hát ott a Balatonéni. Igaz, én rám is mindig nagy hatással van. De amikor az ember összejárja a világot, akkor járja, látja, hogy Istenem, ebben a csodálatos világban mennyi lenyűgöző szépség van. És hát bizony igazán nem lehet azt mondani, hogy a világ legszebb vidéke, mert nem tudnám eldönteni, hogy melyik, mert gyönyörű tájakat láttam Spanyolországban, vagy mit tudom én, Norvégiában, és sorolhatnám, de főképp ugye Kanadában.
Térjünk vissza, már említetted, hogy születtek szakrális képeid is, feltételezem, hogy ezek templomokban találhatók.
Igen, igen, hát ugye ezeket felkérésre festettem, hát ezek nem igazán portrék, hanem kompozíciók, az első Szent Imre herceg, és úgy kérték, hogy mint hadvezért ábrázoljam, meg a Balaton környékén, hát megcsináltam papkeszére. Nagy sikere volt. Utána a következőt felsősre kérték oda a baloldali mellékoltár oltárképének, Batthyány Stratmon Lászlóról készítettem szintén egy kompozíciót, miután ugye a felsőrsi templom kegyura Batthyány Stratmon László volt. A harmadikat pedig Ajkára kérték, ott épült egy kápolna a Csingerben, a Bányász vidéken, és oda IV. Károlyról kértek egy oltárképet, ezek mind elég nagyok voltak egyébként, alig tudtam lehozni a műtermemből őket. Na, a lényeg az, hogy ott is IV. Károly mögött sejtelmesen ott van a bécsi Stefán Kirche, Stefán Dóm, meg ott a budapesti királyi vár látható, és az egész olyan fényezőnbe árasztva, hogy ezáltal IV. Károly még inkább megdicsőül. Úgy érzem, hogy nekem ez jó erőpróba volt. Nem azt mondom, hogy szívesen vállalnék ilyet, mert nagyon meg kell dolgozni az embernek, érte. Többször át kell értékelni, élelni, mire az lesz, amit én szeretnék. De hát azért örülök, hogy ilyet is csinálhattam, festhettem az életemben.
Jelenleg a Veszprémi aulában látható az életmű kiállításod. Te hogyan jellemeznéd életműved egyes korszakait, szakaszait, motivumait?
Hát hogyan jellemezhetném? Amit végül is elmondtam, azt igyekeztem megvalósítani. Nyilván az évek során nem lettem jobb festő, mert állítom, amit az ember 20 éves korában meg tud csinálni, jobban nem tudja megcsinálni 70 éves korában sem, legfeljebb másképp. Érlelődik. Egyik első képen szegény édesapámról készült akvarell portré, amit 18 éves koromban festettem. Most se tudnám jobban megfesteni. De ugyanilyen az én kedves barátomról, a Mohács Imréről készített, vagy a lányomról készített, ugye, korai képeim. Hát úgy érzem, hogy szóval a kifejezési módom az nyilván érettebbé, tökéletesebbé vált, de valójában olyan nagy különbséget nem tudnék. Jó, aztán ugye időnként próbálkoztam, és most is időnként elvont témákat is megfestek. Van annyi elvont témám, annyi úgynevezett modern képen, hogy abból tudnék egy külön kiállítást csinálni. De azért az én igazi énem az a természetelvű, reális, kicsit impressionistikus, de sajátos világfestészet.
80-hoz közeledve hogy érzed? Sikerült művészi céljaid megvalósítani?
Hát mondjuk az előző szövegben, ugye, amit felolvastam, amit én azt mondtam, nincsenek különösebb céljaim, hogy mennyire érvényesüljek vagy nem. Igyekezzek minél tökéletesebben és minél jobban dolgozni, alkotni. Aztán majd megjön annyi siker, amennyit a Jóisten engedélyez vagy akar. Nem bosszankodtam akkor, amikor nem tudtam eljutni a főiskolára, mint a képzőművészetire, bár később egy éves továbbképzésem voltam ott, és ott is volt egy nagyszerű mesterem. Na, mindegy, amikor leszereltem is, ugye lakásra volt szükségem, egy kis faluban, Királyszent Istvánon 4 osztályt tanítottam, kultúrházat igazgattam, iskolát vezettem, tehénborjazásba segítettem, meg kérvényeket írtam, meg színdarabokat tanítottam, tehát abszolút az igazi régi néptanítói sorsom volt és munkám volt. Akkor se bosszankodtam, ugye oda festettem az iskola falára belül egy jó nagy szekkót. Mindig megtaláltam a módját annak, hogy...
Valóban egy szép és teljes élet bontakozik ki a szavaidból előttünk. Tulajdonképpen mit üzennél művészi hitvallásként a jövő nemzedékének, festőművészeinek?
Igyekezzenek tökéletesíteni a technikai tudásukat, de amellett... Hát igyekezzenek minél tökéletesebbet alkotni. És ne csak saját maguknak, hanem embertársaik részére is. És ne a minden áron való érvényesülés, néha elvtelenül, hanem hát azért a lelkiismeretüknek megfelelően hát dolgozzanak.
Ha összegezni akarnánk Fülöp Lajos festőművész képeinek jellemzőit, akkor a kulcsszavak a szépség és a harmónia. Szándékosan kerülted a tragikus motivumokat?
Hát azért nem, Mert sajnos ugye az életemben voltak nagy tragédiák, mikor a lányom meghalt, én fél év múlva már kórházba kerültem, addig semmi bajom nem volt, de amikor onnan kikerültem, akkor festettem egy olyan képet, amit azóta már sokan el akartak vinni, kétségbe esve ezzel a címmel, ugye teljesen szürkébe egy alakkal, és hát még azért egyet-kettőt, de a lényeg az, hogy ezt nem váltam meg, most is megvan, mikor ezt meglátta a dunántúli református püspök, Steinbock József úr, aki nekem nagyon kedves barátom, tulajdonképpen ez hozott barátságba velem, amikor ezt látta, azt mondta, hogy ha semmi más nem festettem volna életemben, ő akkor is csodálna engem. Hát, de ettől függetlenül igyekeztem azért kezelni a tragikus témákat, mert én hittem az életben, hittem a Jóistenben, hittem abban, hogy hittem az emberekben, most azt mondom, sokkal több a becsületes jó ember, mint a sirkefogó. Csak az a baj, az a kevés gonosz ember sokkal több bajt tud csinálni. De valahogy én mindig kedveltem, szerettem az embereket, és ezt viszonozták is nekem.
Hát. Említetted, hogy könyvekben is megörökítetted az élményeket. Miért érezted ezt szükségesnek? Talán maradandóbbnak érzed a könyvet?
Hát egyrészt önmagamnak akartam bebizonyítani, ha akarok, akkor írni is tudok. De ezen kívül hát nyilván az a rengeteg ifjúkori élmény, ami engem ért a szülőfalumban, meg a környezetben, Pápán, meg egyéb, meg hát azok a rettenetes ugye, politikai hát, állapotok, ugye most mondhatnám, már a második világháborúnak az utolsó éve egy teljesen, hogy mondjam, tudatosan kellett átéljem a retteneteit, a bombázásokat, minden, aztán majd az úgynevezett felszabadulást, aztán akkor ugye a Rákosi korszakot, ahogyan a faluban is, ahogy ehhez viszonyultak, meg ahogy ártatlan embereket vittek el, stb. Szóval végül is aztán meg a földosztást még mondhatnám. Na, én egy társadalmi kor rajzot akartam hát írni, készíteni, amelyben nyilván nagy szerepe volt az én gyerekkoromnak, a pajtásainak, sőt, nagyon sok állami gondozott gyerek volt akkor a faluban, ugye a háború után, akik nevelőszülőknél kaptak lehetőséget, illetve nevelőszülők vállalták mondjam, a nevelésüket, ami abban állt, hogy agyon dolgoztatták őket. Az istállóban a Spritzen aludtak, aztán meg hát ugye juhát enni kaptak, meg nem egyszer nagyon durván beszéltek velük. De ez nem mondható, nem mondom, hogy minden gazdát csinálta, mert volt egy-két nagyon jó szívű, becsületes segítőkész gazd, de sajnos az ömében. És ezek az állami gondozott gyerekek, csak úgy hívtok állami gyerekek. Nekem mind nagyon jó pajtársaim, nagyon jó barátaim voltak, úgyhogy hát róluk is meg akartam emlékezni ebben a könyvben.
Azért említsük meg ezeknek a könyveknek a címét.
Tamás Pista író és költő, kedves ismerősöm, aki az egyik lektorom is volt, igen, részek szivárványt akartam adni. Azt mondja, válaszunk egy, vagy keres egy másik címet, mert hát tudod, hogy azt mondja, ez a melegeknek a jelszava, a buziknek. Én nem tudtam, nem is. De az aztán, azt sajnálom, hogy lehettem beszélni magam, és akkor álmodtam meg, hogy mesélő bitva a parc. Mert ugye nálunk meghatározó volt ez a kis patak, a Bitva, meg a mellette elterülő hatalmas rét, az öreg rét, ahova kiártunk, tehereket őrizni, meg kukoricát sütni, meg amit akarsz, sok-sok gyerekkori élmény. Úgyhogy aztán végül is ezt a címet adtam, mert bármennyire, ez mind valóság, ami megtörtént, de mégiscsak az egész bennem ma olyan meseszerűen élnek. Egyúttal szinte olyan majdnem meseszerűnek tűnik már a mai élő fiatalok ifjak számára.
Könyvillusztrációd is van, kiváló a Schwab Golgotha című műhöz készítetted, ezen kívül más könyvillusztráció is született?
Hát hogyne, hogyne. Vackó László egy nagyszerű könyvet írt, Vonzás és kötődés, valami ilyesmi. Vagy Vonzás és varázslat, úgy van. A Somlóról. Somló az irodalomban. És engem kért meg, hogy illusztráljam. De végig illusztráltam, színes illusztrációk is vannak benne. Meg hát különböző grafikai munkák, tollrajzok. Aztán, ha jól tudom, a te könyvedhez is készítettem illusztrációkat.
Igen.
Aztán, ha még egy-kettőhöz ugye át kéne gondolnom, nekem nem ez volt az erősségem, én sose éreztem magam igazán grafikai alkatnak. Jó, grafikáztam, de én mindig festőknek éreztem magam. Én színekben éltem, színezben éreztem, színekben gondolkodtam. Egyáltalán nekem a festészet az a minden, az egy csoda.
Nagyon szép zárszó ez, de a zárszó előtt hallgassuk meg Tungliem Klára költőnő nagyon szép költeményét, amelyet Fülöp Lajos festészete ihletett. Mintha szikrányi tűz, keresetlen sorok Fülöp Lajos meghívójára. Végtelenség örvénylő óceánja, kékség, hogy hullnak belé tűnékeny találkozások és drámai történetek, mintha szikrányi tűz, madárszány rebbenés, integet marasztal, nem volna több a lét. Szívemben nem vert anyát a kétség, hiszem a múlékonyság puszta látszat, üzennek fényben lüktető körök, az élet szépséges és örök. Ezt üzenik Fülöp Lajos festményei.
Igen.
Köszönöm az interjút.
Én is köszönöm, hogy hát rám gondoltatok. Végül is hát nem tudom, érdemem vagy nem érdemem, hogy ide jutottam, de mindenképpen köszönöm.
Fülöp Lajos festőművésszel Kanyár Erika beszélgetett.